60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea, adásunk tartalmából. Függetlenként jelölő szervezet nélkül indul polgármester jelöltként Orosz Ibolya Egerben. Nagy sikere van az avasi kilátó teraszán elhelyezett miniszobroknak. Újból lehet önkormányzati lakásokra pályázni Miskolcon. Terheléses vizsgálatok zajlanak a Sátoraljaújhely hegyei között épülő gyalogos kötélhídon. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Függetlenként jelölő szervezet nélkül indul polgármester jelöltnek Orosz Ibolya Egerben. A jelölt szándékát sajtótájékoztató jelentette be, ahol terveiről is nyilatkozott.
Eger első női polgármestereként célom egy sikeres, értékeire büszke város építése. Szakmai hozzáértésem 2 évtizedes önkormányzati tapasztalatom megteremti az összhangot és az egyetértést. Egri vagyok, sokakkal találkozunk a boltban, piacon, utcán vagy egy-egy kávézóban. Okleveles közgazdászként tudom, hogy sikeres város csak előrelátó, elemző gondolkodással lehet építeni. Az egrieknek tiszta levegőre van szükségük a mindennapokban és a közéletben egyaránt. Nekem ez a célom és ez a küldetésem. Sokat tanultam a hosszú évek alatt a polgármesteri működésről. Tudom, hogy hogyan kell és hogyan nem szabad, sőt tilos viselkedni egy polgármesternek. Alázattal, hozzáértéssel, lelkesedéssel, gyakorlati tapasztalattal, kompromisszumkészséggel kell rendelkeznie. Legyen jó indulattal a másik iránt, fogadja el a másik véleményét. És hogyan nem lehet önkényesen, gúnyos megjegyzésekkel, titkolózással. Én az értelmes munka, a rend, az őszinteség, az együttműködés pártján állok. Úgy gondolom, hogy első női polgármesterként, illetve még most jelöltként sokan lesznek, akik évtizedek óta ismernek. Tudják, milyen vagyok, tudják, hogy szeretek segíteni másoknak, meghallgatom mások problémáit. Talán ez az esélyeimet növeli. Nem szeretem a csúnya beszédet, a nem illő viselkedést, szeretek sokat dolgozni. Amit eddig végeztem a Hajdúhegyi városrészen, ahol szintén indulok képviselőként, ezt a munkát szeretném folytatni a város egészére vonatkozóan. Ott szinte minden utca, szinte minden járda, minden utcában volt felújítás, rengeteg fejlesztési pénz került ott elköltésre. Nagyon sok kapcsolatot alakítottam az ott élőkkel, számtalan programot szerveztem, mint például a Hajdúhegyi piknik, és hát lesznek hasonlóak még most is a Hajdúhegyen. Úgy gondolom, hogy az a szakmai gyakorlat és önkormányzati tapasztalat, amivel én rendelkezem, ez segítségemre lehet a kampányban, és az emberek is úgy gondolják, hogy igazán hozzáértő és nyugodt erőre van szükség.
Nagy sikere van az avasi kilátó teraszán elhelyezett miniszobroknak. A 13 alkotás között vannak templomok, megtalálhatjuk a Diósgyőri várat, a palotaszállót, valamint a kohászat gyáraira utaló modellszobrot is. Ország Gábor a miniszobrok alkotója, iparművész ezen kívül elkészítette az avasi kilátó helyén állt 1956-ban leégett szeghalmi toronymását is.
Az önkormányzat részéről az építési osztályon Petrik Zoltán szólt nekem, hogy őt ismertem régebbről, mert együtt jártunk általános iskolába, és mondta, hogy van egy ilyen projekt, hogy a kilátó felújítás kapcsán el tudtak különíteni egy kisebb összeget, amit erre szántak, hogy oda ilyen különleges turista csalogató látványosságokat készítsünk, És mivel tudta, hogy mi a családon belül is művészettel foglalkozunk, tehát van egy cégem is, amely alkotóművészettel foglalkozik, feleségem révén is, és hát én is. Így aztán képbe kerültünk, hogy megvalósítsuk ezt a projektet, és hát utána a főépítész úrral és Balog Attilával tartottam a kapcsolatot, és úgy konzultáltunk, fejlesztettük a projekt különböző elemeit. Ez egy trend kezd lenni, tehát Budapesten is több helyen látszanak ilyen kedves kis szobrok, amelyek az embereket ugye közelebb hozzák a adott helyhez, és ott elidőznek, aztán beszédtéma lehet, úgyhogy ez ilyen elég emberközpontú kis művészeti desszert tulajdonképpen. Eredetileg 20 ilyen nevezetességet választott ki a városháza, viszont ugye megvizsgálva a helyszínt, meg a pénzügyi lehetőségeket, ez 13-ra redukálódott, és itt a legjellegzetesebbeket választottuk ki. Még a legtöbbjük az templom, és eléggé egymás mellett vannak ugye a belvárosban, de ez is tulajdonképpen rámutat, hogy Miskolcon mennyi ilyen nevezetesség van, és viszonylag kis helyen, úgyhogy könnyen be is járhatóak. Most az elhelyezés az pedig úgy alakult, hogy ugye a kilátóból nézve ugye milyen irányba helyezkednek el ezek az épületek, és akkor ahhoz közelítően próbáltuk elhelyezni őket. Van ugye a déli oldalon, a barlangfürdőnek a kis maketje az kicsit magányosan, de ott található a másik oldalon, ahol a nap süt. Maga a pénzösszeg az erre a 13 szoborra volt elegendő. Valamint vannak kint, hogyha megfigyelte, ilyen testvérváros táblák, érdekesség, tehát hogy a különböző irányokban milyen testvérvárosa van Miskolcnak, és a Miskolctól számított távolsága is ugye fel van írva. Viszont lesznek még majd QR kód táblák, amelyeket pedig egy weboldalra mutatva, ugye az adott épületről bővebb információt lehet ugye letölteni, elolvasni, és ezáltal ugye jobban megismerni azt a területet. A önkormányzat építés aztán merült fel, hogy ugye az eredetileg 20 szoborból lecsippentettünk ugye hetet, és annak az árából ugye készült el ez a szeghalmi makett. Ez is erősen stilizált, és igazából mivel számunkra nem volt elérhető távrajz, így aztán fényképek alapján kellett ugye ezt rekonstruálni, és ezt is bronzból hoztuk létre egy olyan posztamension, amely egy használaton kívüli geodéziai mérőpont, és elvileg az a helyszín volt az, ahol eredetileg ez a kilátó állt, úgyhogy ezért lett ez a helyszín megjelölve.
Újból lehet önkormányzati lakásokra pályázni Miskolcon. A nemrégiben indult e-lakáspályázat keretében 37 ingatlan találhat gazdára. A lakások fényképei, műszaki dokumentációi a Miskolc Holding ZRT honlapján tekinthetők meg. Ugyancsak itt olvashatnak a pályázni kívánók a feltételekről, bérleti díjakról, felújítási költségekről. A további részletekről Kaposváriné Bornemissza Emese, a Miskolc Holding ZRT ingatlangazdálkodási igazgatóság lakáshasznosítási vezetője adott tájékoztatást.
A hétfői napon indult el 2024 első önkormányzati lakáspályázata, és lehet benyújtani a pályázatokat a szokott módon, elektronikusan. A Miskolc Holding honlapjára kell belépni, és onnan lehet elérni az elektronikus pályázati felületet. Ott ki kell tölteni értelemszerűen a pontos adatok megjelölésével és feltüntetésével az adatlapokat, és azt kell benyújtani. A jelenlegi pályázaton 37 lakás került kiírásra, ebből 27 piaci alapon, 10 pedig költségelven kerül bérbeadásra. A költségelvű lakásokra más a pályázati feltétel. Azok pályázhatnak, akik vagy 3 éve miskolci állandó lakhelyen lakcímmel rendelkeznek, vagy pedig 1 éve folyamatos miskolci székhelyű munkáltatónál munkaviszonnyal rendelkeznek. A költségelvű lakások bérleti díja kicsit alacsonyabb, itt 468-tól 600 forint per négyzetméterig terjednek a bérleti díj árak, attól függően, hogy a lakás a város melyik területén helyezkedik el, illetve milyen milyen műszaki felszereltségű, milyen komfortfokozatú. A piaci lakások nyilván egy kicsit drágább kategóriába tartoznak. Itt 1000-től 1375 forint per négyzetméterig terjednek a bérleti díjak. Ezek a város különböző pontján találhatók meg, szintén a Hegyalja utcától egészen a Selyemrétig, a Vasi lakótelepig. A költségevű lakások zömmel a Zavason találhatók, ott is az 1-es-2-es ütemben. Piaci lakásokra gyakorlatilag bárki pályázhat, aki a jogszabályban előírt minimális jövedelmet meghaladó jövedelemmel rendelkezik. A teendő nagyon egyszerű, a Miskolc Holding honlapján belép a pályázati felületre, ott fent van a pályázati kiírás. A pályázati kiírást, ha pontosan valaki elolvassa, akkor minden információ birtokában lesz, ugyanis a pályázati kiírás tartalmazza azt, hogy lakásonként mennyi bérleti díjat kell fizetni, mennyi óvadéki díjat kell fizetni, milyen jellegű bérlői felújítást kell elvégeznie, illetve elvállalnia a lakással kapcsolatban. Azok az információk is fent vannak, hogy milyen dokumentumok benyújtását kérjük majd a szerződéskötéshez. Ugyanis a pályázat benyújtásakor az adatokat igazoló nyilatkozatokat, dokumentumokat nem kérjük be, tehát mindenki, ha úgy tetszik, ilyen önbevallás szintjén tölti ki az adatlapot, de természetesen a szerződéskötést megelőzően mindenképpen ellenőrizzük, hogy az ő általa beírt adatok a valóságnak megfelelnek-e. A pályázati felületen lehet megtekinteni egyébként a lakásokról készült képeket is. Mindegyik lakásról 10-12 darab kép körülbelül fel van töltve. Ezen kívül a lakások műszaki állapotára vonatkozó adatokat, komfortfokozatára vonatkozó adatokat is itt lehet megtalálni, az alaprajzokat is. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki tüzetesen átnézi, akkor minden információ birtokában lesz azzal kapcsolatban, hogy tudjon választani, hogy melyik lakásra szeretne pályázni.
Terheléses vizsgálatok zajlanak a Sátoraljaújhely hegyei között épülő gyalogos kötélhídon. Dankó Dénes alpolgármester a beruházás kapcsán elmondta, fontos turisztikai célpontok kapcsolódhatnak össze a hamarosan átadásra kerülő híddal, amely a Zemplén kalandpark üzemeltetésébe fog tartozni.
A Várhegyet köti össze a Szárhegyel, ugye a Várhegyen, ahogy a nevében is benne van, Sátoralja Újhely várának az ásatása folyik, és egy másik pályázatból a turisztikai attrakcióvá fejlesztjük. A Szárhegyen pedig a 100. ország zászló és a magyar kávária található, tehát gyakorlatilag két frekventált turisztikai helyet kötünk össze, és hát a Szárhegynek a túloldala az, ahová megérkeznek a kabinos kötélpálya, illetve az ácsúszópálya, tehát gyakorlatilag így elérhető az, hogy aki ellátogat majd az Zemplén kalandparkban, ha az a híd elkészül, akkor három hegyet tud úgy meglátogatni, hogy közúton nem kell közlekednie, csak libegőt, kabinos vagy átcsúszó kötélpályát vesz igénybe, vagy a Várhegy és Szárhegy közé kifeszített gyalogos kötélhidat. Nagyon odafigyelünk arra, hogy a Szárhegy tetején, a Szent István kápolna, a 100. ország zászló környékén sem olyan beruházás ne történjen, ami ezt az egységet valamilyen úton, módon megbontja. Éppen ezért a Szárhegy túloldaláról tudjuk elérni majd a hidat, ez pedig úgy fog megtörténni, hogy elindulunk a Magyar Kávárja sétányon lefelé, és ott az egyik stáció mellett fog kialakulni egy kis ösvény, egy kis sétaút, amin el lehet érni majd a Szárhegyi hídfőt. Azt szeretnénk, hogyha a vendégek ezen a kijelölt kis sétaösvényen tudnák elérni majd a hídnak a Szárhegyi hídfőjét.
A Nemzeti Összetartozás hídjának tervezését rengeteg statikai számítás előzte meg. A megépítés után most ismét mérések zajlanak, amelyek segítségével a terhelést és annak hídra gyakorolt hatásait ellenőrzik a szakemberek. Dunai László egyetemi tanárt, a mérések vezetőjét hallják.
A dobaterhelésnek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a gyalogosok által gerjesztett dinamikai hatásokkal szemben hogyan viselkedik a híd. Ez azt jelenti, hogy különböző számú gyalogos csoportokat különböző sebességgel, rendezetlen lépéssel átküldtünk a hídon. Ennek hatására vizsgáltuk, hogy milyen módon válaszol, milyen jellemzőket mutat a híd. Ezek a jellemzők, ezek gyorsulási értékek voltak, de nyúlásokat, feszültségeket is mértünk a hídon. Ez egy különleges híd, mint hogy nem az volt a cél, hogy olyan komfortot biztosítson, mint általában egy gyalogos híd, ami például egy városi felüljáróként működik. Itt az volt a cél, hogy megfelelően mozogjon és élményt adjon azoknak, akik egy kalandparkban erre rámennek, és pusztán a végighaladástól is kapnak olyan dinamikus hatásokat, ami természetesen szükséges ahhoz, hogy egy élményszerű áthaladás lehessen. Megnézzük, hogy milyen lehajlásokat szenved a híd, megvizsgáljuk, hogy milyen feszültségek keletkeznek a legfontosabb szerkezeti elemekben, itt a leginkább a kábeleket, a köteleket vizsgáljuk. Ebben az esetben már egy előzetes számítás során tudjuk azt, hogy mik a várakozások. A legnagyobb terhelés hatására nagyjából olyan 50 centis lehajlásra számítunk.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton változó vastagságú felhőzetre számíthatunk, hazánk nagy részén több órás napsütéssel. Északkeleten néhol előfordulhat gyenge esőzápor. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél több helyütt megélénkül. A hőmérséklet napközben, szombaton 20 és 26 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 5-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Okos parcellakövet avattak Gyöngyösön a belvárosi köztemető Horváth Mihály úti bejáratánál. Bemutatta képviselő jelöltjeit a Mi Hazánk EGRI szervezete. Összbírói értekezletet tartottak az EGRI törvényszéken. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az éghajlatváltozás okozta nehézségekre új megoldásokat kell keresni a talajművelés szempontjából is. A megoldások meg is vannak, csak el kell juttatni őket a különböző generációkhoz. Ezt mondta Makádi Marian a Talaj Élete című kampánynyíregyházi rendezvényén, amelyhez hasonlót több mint 40 hetet tartottak az országban.
A talaj az egy élő rendszer, azt próbáltam itt is hangsúlyozni a gyerekek számára is. A monokultúrában ugyanaz a növény van folyamatosan benne, ugyanaz a gyökérrendszer, ugyanaz a tápanyagellátás. Nagyon fontos lenne a változatos növényi sorrend, az, hogy pillangós, kalászos és minden egyéb növény belekerüljön abba a talajba, ami az adott talajra alkalmas, tehát az adott talajon termeszthető. És nagyon fontos lenne az, hogy ne csak azt nézzük, hogy abból mennyi termés hozható le, hanem olyan növényeket is tegyünk a talajra, amik folyamatosan talajfedettséget biztosítanak. Ezeket hívjuk vagy zöldrágya növénynek, talajtakaró növénynek, amiből konkrét lehozható tápanyag nem lesz, de a szerves anyagtartalma ott marad a talajban. Tehát a talaj feletti szerves anyaga és a gyökér által képviselt szerves anyag, és ezáltal a talajainkat tudjuk egy kicsit élővé tenni. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy jó úton. Tehát egy régi környezeti feltételekhez igazodó szemléleten kellene most módosítanunk. Egyrészt azért, mert az a szemlélet, tehát az a működési rendszer a jelen környezeti helyzetünkben nem fenntartható. Változik az éghajlat, ami leginkább a hőmérsékletben és a csapadékban jelentkezik. Az ilyen fajta talajműveléseinkkel, talajhasználattal, amit most csinálunk, ez a változás nem kompenzálható, ehhez nekünk alkalmazkodni kell. Nekünk védenünk kell most már a talajainkat egy nagyon-nagyon sok negatív hatástól, ami részben konkrétan a mi hatásunk, akár a szántás, akár a szabad talajfelszín meghagyása, akár az éghajlatváltozásból adódó hatások. És erre megvannak a lehetőségek, megvannak a módszerek, ezeket kell eljuttatnunk minél több ember felé, és minél fiatalabb generációt célzunk meg ezekkel az ismeretekkel, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy a változás pozitív irányba fog bekövetkezni.
Okos parcellakövet avattak a belvárosi köztemető Horváth Mihály úti bejáratánál. Az emlékőrző tárgyon egy QR kód is található, amely megmutatja, hogy kik azok a történelem szempontjából fontos személyek, akiket a Nemzeti Emlékhelyi és Kegyeleti Bizottság védett sírban nyugvó személyekké nyilvánított. A részletekről Fekete Gábor gyöngyösi tudósítónk összeállítását hallják.
A szabadságharc egyik legkiemelkedőbb eseménye a hatvani csata 1849. április 2-án zajlott. Ezzel vette kezdetét a dicsőséges tavaszi hadjárat. Az évforduló alkalmából okos parcellakövet adtak át a hatvani köztemetőben, amely a hatvani hadjáratban elhunyt hősök sírhelyét jelöli. A parcellakő egy QR kóddal van ellátva, amelyet ha a telefonunkkal beolvasunk, akkor a hatvani lovassági összecsapásban elhunyt 10 huszárról tudhatunk meg többet. A QR kód a Nemzeti Örökség Intézetének weboldalára vezet, ahol Csatafi Ferencről is látható bejegyzés, aki az ütközetben hősi halált halt. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója szerint az okos parcellakő segít a múlt megőrzésében. Őt hallják.
700 olyan helyszín van az országban, ahol különböző típusú temetkezési helyeken a nemzet történelme szempontjából fontos személyiségek sírjai találhatók. És mi szeretnénk ezeket a sírhelyeket közel hozni a mai magyar társadalomhoz, és elsősorban a jövő generációhoz, hogy amikor ők itt járnak a temetőben, akár egy picit az ő digitális fogyasztási igényeikhez is kapcsolódva a QR kódokon keresztül megtaláljuk a kapcsolatot az ő szívükhöz, lelkükhöz. Ezen a parcellakőben keresztül egy QR kód beolvasásával azt láthatjuk meg, hogy ebben a temetőben kik azok a fontos, a magyar nemzet történelme szempontjából fontos személyek, akiket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védett sírban nyugvó személyekké nyilvánított.
Az eseményen Szényei András alpolgármester beszédet mondott, aki kiemelte, hogy a hatvani csata a város dicső napja, amelyre már az okos parcellakő is emlékeztetni fogja az embereket. Hozzátette, hogy a hatvaniak büszkén emlékeznek a hősökre, hiszen a dicsőséges tavaszi hadjárat első győztes csatája 60-ban volt. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője úgy véli, a digitális világhoz alkalmazkodva most egy olyan információs parcellakővel gazdagodott a temető, aminek a segítségével, a modernkor eszközeivel emlékezhetünk a múltra.
Bemutatta képviselő jelöltjeit a Mi Hazánk EGRI szervezete. Elsőként Bognár Ignác városi elnök a politikai helyzetet értékelte.
Most nagy divat lett, hogy egyesek kitalálják magukról, hogy ők függetlenek. Hát aki mindig független volt, az szedje is ki a logóját, hogy független. De aki valamikor párt színeiben került politikai tényezővé, az ne hazudja most magáról, hogy most már független lett. Tehát olyan nincs, hogy valakit fölhízle egy párt, amikor már jó kövérre ette magát, amikor le lehetne vágni, akkor kifátra abból a pártból. Mi ezt nem tesszük, én is nekem is szembesülnék azzal, hogy voltam már Jobbik jelölt, Miép jelölt, Mi Hazánk jelölt, de mindig vállalom, hogy a nemzeti radikális érdekek kell, hogy vállaljuk fel. Aki a Mi Hazánk listára szavaz, az tudja, hogy a parlamentben az a 6 képviselőnk milyen munkát végez, milyen értéket képvisel. Mi ezt szeretnénk Egerben is továbbvinni, tehát mi nyílt lapokkal játszunk, tudjuk, hogy tőlünk mit várhat el a szavazó.
Dr. Pápa Jákos polgármester jelölt egyéni körzetben is indul, most őt hallják.
Amit szeretnénk a városban elérni mindannyian, és egyfajta jelkép is az, hogy most így itt egyszerre minden itt vagyunk, és nem hármasával, egyesével kerülünk bemutatásra, az, hogy mi egy erős, egységes csapat vagyunk. A mi csapatunk az gyakorlatilag 18 óta, alapítás óta egybe van. vannak viták, vannak nézetkülönbségek, de mindig egybe tudtunk maradni, és ez a mi erőnk. Nem szakadunk ketté, nem szakadunk három részre, négy részre, mi vagyunk a város legstabilabb erője. Ezt a stabilitást szeretnénk elhozni a város számára is. Egyrészt a stabilitás jelenteni a pénzügyi stabilitást, ugyanis a várostól 10 milliárd forintot vont el a központi költségvetés normatív alapon, tehát jogszabály alapon, nem az, hogy a pályázati elbírálásokban mi történt, hanem jogszabály alapon. Ugyanakkor a városnak jelentős tartozása van, tőke és kamat tartozása, ami milliárdos, több milliárdos tételt jelent, terhet jelent a következő években. Mi arra vállalkozunk, hogy egy őszinte, nyílt kormányzással az embereknek megmutatjuk az összes jelentősebb szerződést, beruházást, hogy mit, mire tud költeni a város, hol tart anyagilag.
A büntetőügyek kapcsán 2020 óta folyamatosan emelkedik az ügyérkezés, tavaly mintegy 11%-kal emelkedett az ügyszám, számolt be a mai összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Sallai Tamás. Az EGRI törvényszék elnöke külön büszke arra, hogy több mint 90%-os az egy éven belüli befejeződött ügyek száma, cél ezen számok további csökkentése. A tavalyi év mutatóiról az elnököt kérdeztük.
Ugye itt a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az EGRI törvényszéken mind ügyforgalmi szempontból, mind tárgyi infrastruktúrás fejlesztésben nagyon nagy számok vannak. Ön, mint a törvényszék elnöke, mely területre a legbüszkébb?
A tavalyi év során 11%-kal emelkedett az összes peres és nem peres ügy érkezése az EGRI törvényszékre és a járásbíróság. Ez számokra lefordítva 34 ezeres nagyságrendű ügyérkezést jelent. Én arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ezen érkezés növekedés ellenére is az időszerűséget, tehát az ügyek észszerű időn való befejezését biztosítani tudta a törvényszék az ügyek túlnyomó többségében. Az járásbírósági szinten azt jelenti, hogy év végén mintegy 2000 ügy volt folyamatban az EGRI törvényszék járásbíróságain, ezeknek 2,8%-a 55 olyan ügy volt, ami 2 éven túli pertartása volt. Nyilván számos oka van egy ügy elhúzódásának, nekünk az a feladatunk, hogy törekedjünk arra, hogy a lehető legminimálisabbra szorítsuk ezen ügyek számát, és ebben sikert értünk el.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Jézus nem csak önmagáért támad fel, hanem értünk is, hogy megváltsa mindazt a boldogságot, mely életünkben beteljesületlen maradt. A hit kiűzi a félelmet, Krisztus feltámadása pedig eltávolítja a szomorúságot, mint a követ a sírról, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Vekker néven saját fejlesztésű online rendszerrel segíti hallgatóit az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Egerben, tájékoztatta az intézmény a távirati irodát. A gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastruktúrális és készségfejlesztését célzó projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg. Összköltsége 2,1 milliárd forint, írták. A rendszer három szinten is lehetőséget nyújt a hallgatóknak az egyszerű, közvetlen és jól követhető segítségkérésre. Egyfelől kapcsolatba léphetnek társaikkal tantárgyi, tematikai fórumokon, másfelől az oktatókkal tanulmányi ügyekben, de közvetlenül az egy-egy probléma miatt eljáró ügyintézővel is kommunikálhatnak a rendszer segítségével. Az asztali számítógépen, tabletteken és mobiltelefonokon is működő Vekkernek köszönhetően a hallgatók megkapják az egyetem, az adott kar és intézet híreit, valamint sok más információt is. Az online felület fontos eleme az órarend és a naptár, a szolgáltatás révén láthatók az egyetem hivatalos eseményei is. Népszerű szolgáltatás az útvonaltervező, a rendszer fontos részét képezi a szabadidős és sportolási lehetőségek, valamint a közösségi programok összegyűjtése, de a hallgatók ösztöndíjakról, támogatásokról és munkahelyekről is tájékozódhatnak itt, áll az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közleményében. A közösségépítés és annak egyben tartása az élet egyik legnehezebb feladata, mondta Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Hernádvícsen a Szent György ház átadásán. Hozzátette, a közösség megtartása és egyben tartása a mindennapi problémákkal és konfliktusokkal az egyik legnehezebb emberi munka, de annak gyümölcseként a gyermekvédelemben dolgozók átformálhatnak egy-egy életet. Fülöp Attila úgy fogalmazott, amikor a Miskolci Egyházmegye úgy döntött, Hernádvécsén is csatlakozik a felzárkózó települések programjához, azzal a legnehezebb közösségek felemelkedését és a helyiek jövőjét segíti. Hangsúlyozta, az átadott közösségi ház is azt mutatja, hogy akkor lehet sikeres gyermekvédelmet építeni, ha azt közelebb tudják vinni az emberekhez. Az államtitkár közölte, minél több a hernádvécseihez hasonló közösségi ház van, és minél több ember ismeri meg, mi van a gyermekvédelemben, annál nagyobb az esély arra, hogy az ott dolgozók a nap végén sikeres munkát tudhatnak magukénak. Alakszai Zoltán főispán köszöntőjében rámutatott arra, minden területnek, településnek akkor van jövője, ha vannak működő közösségei, amelyek megfelelő értékek alapján szerveződnek és élővé válnak. A köszöntők előtt Orosz Atanász görögkatolikus püspök felszentelte a görögkatolikus egyház fenntartásában működő Szent György házat. A Miskolci Egyházmegye tájékoztatása szerint az intézményt közösségi tér kialakítása és a Karitász felzárkózó tevékenysége érdekében csaknem 60 millió forint felhasználásával újították meg. 100 éve alakult meg a görögkatolikus miskolci apostoli exarchátus, amit a jogutód Miskolci Egyházmegye egész éves programsorozattal ünnepel. A jeles évfordulóra az egyházmegye ünnepi zarándoklattal, egyházmegyei gyűléssel és színházi előadással készül. A programokról Orosz Atanász püspökatyát hallják.
A Miskolci Egyházmegye centenáriuma ez év júniusában következik be. Tehát ami eddig zajlott, az inkább előkészítő volt. Tavaly volt már egy zarándoklat Rómába, és voltak olyan lelki gyakorlatos programjaink, amelyekkel magunkat készítgettük elő erre a jubileumi ünneplésre, de a következő hetekben még intenzívebben imádkozunk egymásért, az egyházmegyéért, és hamarosan a fényes hét péntekjén egy kulturális rendezvényen találkozunk szinte minden egyházközség küldötteivel, sőt az innen elszármazott papokkal és családjukkal is a Művészetek Házában. A húsvét utáni péntek délután 4 órától lesz egy olyan hangverseny, amelyben a húsvét szépségét élhetjük át újra. Aztán a következő hónapban újabb lelki találkozókon, lelki gyakorlatos, lelki napokon készülünk, és június 1-én lesz az az ünnepi zarándoklat Mária Pócsra, amelyet ennek a centenáriumnak a fő eseményeként tervezünk és valósítunk majd meg. Június 2. felében pedig 25-én és 26-án egyházmegyei gyűlést tartunk, úgy, ahogy ezt a kódex megköveteli, és ahogyan a jelen helyzetben a Miskolci Egyházmegye ezt képes megvalósítani. A következő olyan kulturális programunk, amely inkább fiataloknak szól, az Akropolis színpadán, Miskolc Tapolcán lesz, és ennek a fiatalok számára szervezett rendezvénynek az időpontja június 13-a lesz. Július hónap 2. felében a Felvidékre zarándoklunk együtt, különösen is az Eperjesi Székesegyházba, ahonnan a 100 évvel ezelőtt kialakított egyházkormányzati egység eredezett, és meglátogatunk több olyan zarándokhelyet, több olyan templomot is, amely kapcsolatban állt az akkori ősi közösségeinkkel. Július végén pedig a minisztrán zarándoklatot tervezzük a centenárium jegyében megvalósítani Róma örökvárosa felé. Szeptember 19-től szervezünk kiállítást a Miskolci Múzeumban, és a Herman Otto Múzeumnak két kiállító termét fogjuk megtölteni egyházmegyénk szakrális tárgyaival, a kiállítási anyagunkkal szeptember közepétől a jövő év elejéig, februárig.
Az egyházmegyei gyűlésre honnan várnak vendégeket?
A gyűlés az nekünk, az egyházmegyének az eseménye, tehát csak azok vehetnek részt rajta, akiket kinevezésemmel már 4 hónappal ezelőtt erre felkészítettünk, hiszen egy nagyon komoly munka fog folyni az egyházmegyei gyűlés keretében, ahogyan más egyházmegyék zsinatán zajlott néhány évvel ezelőtt különböző latin egyházmegyékben. Ez egy rövid egyházmegyei gyűlés, de intenzívnek tervezzük, ezért a kisebb csoportok már előzőleg is készülnek a tematikával, amelyen dolgoznunk kell. A kezdő szent liturgiát a Székesegyházban azt mindenki számára nyitottnak hirdetjük. Június 25-én reggel 9 órakor lesz ez a koncelebrált liturgia, de azután 11 órától már zárt ajtók mögött zajlik az egyházmegyei gyűlés.
Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek címmel zenés irodalmi estet rendez a Lajosvárosi Keresztény Kultúrájáért Egyesület Gárdonyi Irodalmi Köre április 5-én pénteken 18 órától a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt. Közreműködnek Simorjai Emese színművész és Révész Ágnes énekművész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az erdőtelki templomban a Csillag születik egykori győztese Mészáros János Elek énekművészad koncertet április 5-én szombaton 17 órától. Az esemény ingyenes, és mindenkit szeretettel várnak. Az irgalmasság zarándoklatot minden évben Mátra Verebély Szent Kúton, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, az idén április 6-án tartják. Ez egy sajátos egri egyházmegyés kezdeményezés, a korábbi irgalmasság konferenciája helyett. A program 9 órakor az zarándokok fogadásával és szentmisével kezdődik. 10 órakor katekézis lesz, melyet Szabó József egykori spirituális, diósgyőri plébános tart. 11 órakor lesz az ünnepi szentmise körmenettel. A szentmisét Csizmadia István az egri bazilika plébánosa mutatja be. Délután 2 órakor szentségimádás kezdődik, majd az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák el. Az irgalmasság vasárnapján, április 7-én Sátoraljaújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban 13 óra 30 perckor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljaújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. A program rózsafüzér, dicsőítés, 15 órakor az irgalmasság imái, utána tanítás, szentségimádás, elmélkedés, és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét bemutatja és előtte elmélkedést tart Bőr Roland, nagykaposi esperes plébános atya. Az ünnepi tanítás Varró Istvántól, az Elizeus szolgálócsoport vezetőjétől lesz hallható. A szervezők kérik, hogy az Isteni Irgalmasság vasárnapjára, nagy péntektől, az Isteni Irgalmasság 9-ének imádkozásával készüljenek a résztvevők. Rózsafüzér imádságot szervez az Egri Fertálymesteri Testület 2024. április 8-án, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből, Eger belvárosában, a Dobótéren 18 órától. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve, a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Először 2022-ben hívták közös imára a város és környéke lakóit a közösség tagjai. Akkor több száz ember gyűlt össze. Bíznak benne, hogy ebben az esztendőben is sikerül minél többeket megszólítani az imádságos szándékokkal. A Rózsafüzér imádságot a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája közvetíti. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a Csíksomjói búcsúba 2024. május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége kb. 25 000 forint per fő. a 4 nap per 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnás falun kb. 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A versenyre a jelentkezési határidő május 12. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudomány és Technika házában. A döntő és a gála szeptember 21-én az Árszakra Fesztivál keretén belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében, Turmezei Erzsébet, ahol Ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címen lehet, versalapkukac@gmail.com e-mail címen. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és határon túlról is. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon tájékozódhatnak. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánunk, viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tovább bármi él. Szívünk régió sportja.
Óriási csatát hozott a férfiak 20 kilométeres versenye a Békés Csabán rendezett gyalogló országos bajnokságon. A Kazincbarcikai Vegyész Sport Egyesület súlyemelő szakosztálya a napokban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A férfi asztali tenisz MB2 északkeleti csoportjában az NVSC Einsmann a 7. helyen tanyázik a 10 csapatot számláló táblázaton. Egy Pálóczi Gyula relikviáit bemutató vitrint avattak fel Csengerben. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Óriási csatát hozott a férfiak 20 kilométeres versenye a Békés Csabán rendezett gyalogló országos bajnokságon, s végül Venyercsány Bence győzött a nyíregyházi Helebrant Máté előtt. A Magyar Szövetség honlapja szerint a BHS atlétája Venyercsán 1 óra 21 perc 42 másodperces egyéni csúcsot ért el, és 2 másodperccel utasította maga mögé a nyíregyházi sportcentrum háromszoros olimpikonját, Helebrant Mátét. A Kazincbarcikai Vegyész Sport Egyesület súlyemelő szakosztálya a napokban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Az esemény házigazdája Pátrovics Géza, veterán súlyemelő, edző, egyúttal a szakosztály vezetője volt. Most őt hallják.
Igazából nehéz lenne 50 évet megfogalmazni. Mindenképpen meg kell említenem azt, hogy a világ legcsodálatosabb érzése az ember feláll dobogóra, és hallgatja a himnuszt, amikor neki járt fel. Ettől szebb dolog nincsen. Illetve van, akkor, amikor olyan ember áll fel, aki a tanítványod, és ő áll fel a dobogó legfelső fokára, és neki játszák a himnuszt. Hiszen abban benne van a ő munkája, az edző munkája, a közösség munkája, mindenkinek benne van a munkája, és ez egy csodálatos érzés ezt hallani és átélni. Rengeteg élmény van 50 év alatt, hihetetlen, könyvet lehetne írni belőle. Így hálás vagyok a sorsnak, hogy súlyemelő lehettem, hiszen ennek köszönhetem a egészségemet, ennek köszönhetem azt, hogy bejártam a világot, és igazából nem büszkélkedni akarok, hogy az első edzésem ott voltam, és a mai napig is itt vagyok. Lokálpatrióta lévén. Igazából nekünk nem volt soha botrányunk, dopingügyünk. Az viszont vérzik a szívem, ha arra gondolok, hogy 10 súlycsoportból csináltak 5 súlycsoportot a fiúknál és a hölgyeknél is, és nyilván létszámot is visszavették. Ez nagyban befolyásolja a súlyemelés jövőjét, de én bízom benne, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség hamarosan át fogja ezt értékelni, és fogja emelni a versenyzők létszámát is, már a következő olimpiára, nem a Párizsról beszélek, utána való olimpiára, akár a létszámot is, illetve a súlycsoportokat is vissza fogja bővíteni. Nagyon bízom benne.
Most pedig Papp Lászlót, a szakosztály alapítóját hallják.
Véletlenül találkoztam egy illetővel, láttam, hogy a füle az nem igazi, nem természetes, mondom, ez csak birkozhatott valamikor, hát a Munkácsi Dezsőnek az öccse volt. Elkezdtünk beszélgetni, éppen ablakot javítottam, nálam ilyet is csináltam, másodállásban, művezető volt egyébként főállásban. Somma-somáron beszélgettünk, hogy lehet, nem lehet. Aztán úgy, ahogy végül megegyeztünk abba, hogy megpróbálkozunk egy szakosztály létrehozásával. Én azelőtt emeltem Diósgyőrbe, nem voltam tehetség, nem voltam kiemelkedő, elég sérülékeny volt, viszont azt kimerem jelentem, hogy technikás voltam, szújjelmű, és sinyavinyát megtanultam. Összeszedtem egy kis gárdát, jöttek a gyerekek sorban, mondom, köszönöm szépen a részvételt, hös, öltözőbe elkezdtük vas ruddal a gyakorlást, aztán társbérletre be a birkozókkal, aztán kezdtek jönni az eredmények, elment egy-két verseny, kaptunk egy termet, és utána a barátomat, volt sportársam, a Ducsei Genyszát ide csaltam, ketten aztán elkezdtünk gyerekeket, mivel ő tanított, hoztuk, aztán jöttek az eredmények, és mit ad Isten, 79-ben megkeresett Tatabányáról a Hanzlik Jani, és elcsábított.
Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
A legmeghatározóbb sportág a városunkban, hiszen nemzeti sportvárosként pont a köszöntő beszédben emeltem ki, hogy az nagyban köszönhető gyakorlatilag a 90-es évek derekátnak előtti és utáni évtizedeknek, amiben azt gondolom, hogy maga a súlyemelés egy markáns szerepet kapott, és itt a jelenlévők is csak megerősítik a nosztalgikus eseményekkel, sporteseményekkel, amelyek egyébként színesítették már akkor is a város sportéletét, és ami a számomra szívet gyönyörködtető az az, hogy itt meglett sportemberek még mindig a jövőben látják azt, hogy ez kiteljesedhet még szebb és még jobb jövő elé gyakorlatilag a súlyemelés, ami egyébként az utánpótlásnak a felvirágoztatását, és magának a súlyemelőszakasztálynak egy újabb 50 évét fogja jelenteni az Intbarcikán. Sokat változott maga a sport, sokat változott magának a sportákhoz való hozzáállás a fiataloknak, gyakorlatilag maga a rendezvényeknek a lebonyolítása, magának a sportkultúrának az elmúlt évtizedei, az gyakorlatilag, aki ezt figyelemmel kíséri, látja, hogy sokat változott, és ezekhez a kihívásokhoz azt gondolom, hogy a jelenlegi sportszakemberek itt Kazincbarcikán is igyekeznek idomulni, és azokkal a kihívásokkal megküzdködni, és ugye legyőzni ezeket, ami azt jelenti, hogy magához a sportágnak a szeretetét és ehhez való hozzáállást a fiataloknál minél népszerűbbé tenni. Én azt gondolom, hogy ebben az itt lévő sportembereknek sok-sok eredménye lesz az elkövetkezendő években is. Nekünk azt gondolom, hogy az a feltétel, ami egyébként magának a szakosztálynak is a feltétele, hogy egy olyan helyszín legyen, ahol magát a sport eseményeket, magát az edzéseket le tudják bonyolítani. Ebben én azt gondolom, hogy markánsat léptünk azzal előre, hogy most már egy saját otthona van gyakorlatilag a súlyemelő szakosztálynak, amiben egyébként az elkövetkezendő időszakban remélem, hogy kisebb sportesemények is lebonyolíthatók lesznek, ezáltal egyébként emelve gyakorlatilag Kazincbarcikán ennek a sportágnak a népszerűségét, és azt gondolom, hogy a korábbi fényét is.
Most pedig Hajdú Vanda volt súlyemelőt hallják.
Én azt gondolom, hogy abban az időben, és ez nem csak abban az időben, hanem mindig, én azt gondolom, hogy a sport az erősegíti a tanulást. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok időt töltöttünk a sportpályán, tehát minden nap edzettünk, napi 2-3 órát is akár, tehát volt, hogy este 7 óra körül értünk haza, de bizony akkor még leültünk tanulni. És nem csak én, hanem a kortársaim, a sporttársaim is. Géza nagy hangsúlyt fektetett erre, hogy a szüleinkkel is tartotta a kapcsolatot, szülőértekezleteket tartott, és mindig, tehát ezt mindig el is mondta nekünk, hogy ne menjen a sport a tanulás rovására, de igazából nem is kellett bíztatni. Akkor az olyan egyértelmű volt, hogy az ember a kötelezettségeit azt teljesítette. Én azt gondolom, hogy a sport talán többet segített. Tehát amit itt a súlyemelő teremben megszereztünk, kitartást, becsületességet, csapatjátékot, az nagyon sokat segített az életben, én azt gondolom. Mindig, ami a vágyam volt, közgazdász szerettem volna lenni, ezt sikerült elérnem, és most olyan szakmám van, amit életem végéig szívesen örömmel csinálok. De mai napig sportolok is, és a nagy örömömre a kislányom is sportol, a fiam is. A kislányom például az első súlyemelő edzésén túlesett, hogy volt lehetőségünk ezt a csodálatos termet megtekinteni, és Gézával egy edzést végigcsináltak, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk is.
A KVSE súlyemelő szakosztályának egy Európa bajnok súlyemelője is van, Ráki Henrietta személyében. Most őt hallják.
Nagyon jó szívvel gondolok vissza, hiszen a 2000-es évek közepénél is elején éltem fénykoromat, úgymond a súlyemelésbe, hiszen számos nemzetközi eredményt abban az időben hoztam. Elvettek tőlem egy olimpiai szereplést, hiszen minden sportolónak az az álma, hogy egy olimpián részt vegyen, és azzal az eredménnyel, amit előtte egy hónappal emeltem, legrosszabb esetben negyedik lehettem volna akkor az olimpián. Azt az időszakot lezártam, és nagyon jó emlékekkel.
A férfi asztali tenisz NB2 északkeleti csoportjában az NVSC Eizmann a 7. helyen tanyázik a 10 csapatot számláló táblázaton. Az együttesről Sallai Zoltán játékos edzőt hallják.
Nagy segítségemre volt ugye először is a szerencse, hogy ide kerültem, és itt nagy tervekkel ugye beszéltünk az igazgatóra és a helyettesével. Láttam, hogy nagyon akarják, nagyon szorgalmasak, mindent beleadnak, amit tőlük telhető. Nekem a szakmát kellett hozzáadnom, és így ugye az évek során mindig léptünk egyre feljebb és feljebb. Először ugye egy csapattal, ugye megye osztályban kezdtük, aztán ahogy javultak a játékosok, már két csapattal megye osztályban, később ugye sikerült a egyik csapattal megnyerni a megyeit, akkor felkerült az egyik csapat NB3-ba, és akkor így lépcsőzetesen építettük fel ugye az előre megtervezetteket, és most már jelenleg 4 csapatunk van, egy NB2-es, 2 NB3-as és egy megyei csapatunk van. Fiatalok, tapasztaltak. Pingponggal foglalkozok minden nap, hiszen ugye edző is vagyok itt egyben, meg ugye magamat is edzenem kell. Úgyhogy magamat edzeni elvileg ugye hát már ismerem a testemet, tudom, hogy mennyit engedhetek meg magamnak. Minden nap a teremben vagyok. Hát saját magam részéről 2-3-at tudok edzeni, attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, és ugye a többiekkel meg ugye foglalkozom, mint edző. Tehát mindig a teremben vagyok, ütő mindig van a kezemben, csak valamikor edzői szerepben, valamikor játékos edzői szerepben játszom.
Egy Pálóczi Gyula relikviáit bemutató vitrint avattak fel Csengerben. A Szamosbecsen született fedett pályás Európa bajnok távolugró a határmenti városban végezte általános iskolai tanulmányait. A ma már Makovec Imre nevét viselő intézményben volt edzői és edzőtársai tisztelettek a 46 éves korában elhunyt atléta emléke előtt. Pálóczi Gyula felfedezésében komoly szerepe volt Orendi Mihály sportvezetőnek. Most őt hallják.
A kiválasztási rendszer második szinterén, ami már Nyíregyházán történt, Gyuszi beváltotta azt az ígéretet, amit korábban mondott, hogy át tudja ugrani a magasságát. Már pedig Gyuszi akkor 158 centi volt, hetedikes korában, és Nyíregyházán 160 centit ugrott, úgyhogy alkatánál fogva, a mozgáskultúrájánál fogva, az elképesztő rugalmasságánál fogva egyértelmű volt, hogy ebből a gyerekből nem akárki lehet.
Végül Bakosi Béla edzőt hallják.
Nagyon tehetséges volt, és nagyon-nagyon szorgalmas. Tehát szerintem mindenkinél, talán nálam, én pedig elég sokat edzettem, de Gyula ennél még többet, mint ahogy itt elhangzott, hogyha volt egy feladat 20-szor, akkor Gyula az 25-szor csinálta. Tehát nagyon kitartó volt, és nagyon céltudatos. Mi nagyon jó barátok voltunk, mondhatnám úgy, hogy nálunk nőtt föl Gyula, akkor én már ugye házas voltam, lakásra rendelkeztem, és Gyula nagyon sokszor aludt nálunk, együtt mentünk programokra, tehát nagyon szimpatikus, nem igazán hőbörgő srác volt, nem kérkedett az eredményeivel, csendes, tehát én nagyon-nagyon szerettem Gyulát.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.